Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvére, kezdjük meg ünnepi Isten tiszteletünket, és énekeljük a 378. dicséretünknek az első versét. 378. dicséretünk első verse legyen Isten tiszteletünk kezdő éneke, mert így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, és énekeljük a 130. Zsoltárunk mind a négy versét. 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik: te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.
Hozzád teljes szívből,
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Kedves testvérek, helyet foglalva hallgassuk meg Heidelbergi K.T. harmadik úrnapja kérdéseit és feleleteit. Így kezdődik a hatodik kérdés. Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Felelet: nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette. Avégre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Következő kérdés: honnan eredt tehát az emberi természetnek elromlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsombeli esetéből és engedetlenségéből, amely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket. Hallgassuk meg most Isten bennünket megszólító igéjét, ahogyan az megvan írva Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetében. Az egész 61. fejezetet olvasom, így szól hozzánk Isten igéje. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban. Örökké tartó örömben lesz részük. Mert én az Úr szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek között, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, felismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, vég örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Istenünk áldása legyen az ő igéjén, annak hallgatásán és szívünkbe fogadásán. Értek, most imádságban válaszoljunk az ő szavára. Hálatelt szívvel állunk meg előtted ezen a mai délelőttön, mennyei édesatyánk, azért, mert ma is élvezhetjük a te kegyelmedet. Nagyon köszönjük neked azt, hogy elhoztál bennünket a te házadba. Köszönjük neked, hogy a mi napjainkhoz újból egy napot toldottál. És most, amikor a világ zajos a félelemtől, a rettegéstől és a szomorúságtól, a halott tragédiák következtében, akkor még jobban tudjuk értékelni a mi életünket, az, hogy te megóvtál bennünket, nem engedted, hogy meghalljunk. Köszönjük, hogy továbbra is éltetsz bennünket, és nem öncélú a mi életünk, hanem terved van a mi életünkkel. Nagyon köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy neked fontos, hogy mi tudjunk arról, hogy milyen tervet gondoltál el a mi életünkkel. Köszönjük neked, hogy így adod a mi kezünkbe a te igédet. Szeretnél tanítani minket arra, hogy mi a célja, mi az értelme a mi életünknek. És nagyon köszönjük neked azt, hogy amit a világban nem lehet megtalálni, emberi bölcselkedők nem tudnak kitalálni, azt te megmondod nekünk, hogy miért is élünk, mi a célod velünk. Nagyon köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ezen a mai délelőttön sem a te büntetéseddel sújtottál le, a te ítéleteddel a mi bűneink miatt. Megvalljuk neked, hogy az elmúlt héten is számtalan alkalom volt, amikor nemhogy a te örömödre éltünk volna, hanem sokkal inkább haragra ingereltünk. De köszönjük neked azt, hogy végtelen a te kegyelmed, még nekünk is jut belőle. Kérünk téged most azért, hogy mossa a mi bűneinkre tekints, hanem a te kegyelmedre, azért az áldozatért, amit az Úr Jézus Krisztuson keresztül elvégeztél. Kérünk téged, hogy most szóljál hozzánk a te igéden keresztül. Legyél itt közöttünk a te szent lelkeddel, nyisd meg a mi szívünket, és nyisd meg a te igédet is. Hadd valósuljon meg ez a csodálatos találkozás, és kérünk, hogy valóban hadd legyen egy igazi, számunkra is érezhető találkozásunk te veled ezen a mai Isten tiszteleten. Legyél így közöttünk, kérünk. Amen. Helyünket elfoglalva, ige hirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséretünknek az első versét. A 372. dicséret első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigye el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünk.
Helyünkön ülve maradva hallgassuk azt az igét, amely alapján Isten szent lelke a mai alkalommal szólni kíván hozzánk. Ez pedig írva található Lukács evangéliumának a 7. fejezetében, a 18. verssel kezdődően a következőképpen. Mindezt hírül vitték Jánosnak, keresztelő Jánosnak tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták, keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírű Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Most, amikor Isten hozzánk szóló szavát olvassuk az ő igéjéből, és azon gondolkodunk, hogy vajon mit is akar nekünk ezen a vasárnapi délelőttön mondani, akkor úgy érzem, hogy nem mehetünk el szó nélkül azok mellett, az események mellett, amik az elmúlt héten történtek. Református bibliaolvasó kalauzunk szerint csütörtökön olvashattuk ezt az igét, 14-én, két nappal azután, hogy bekövetkezett Haiti szigetén a szörnyű földrengés. Óriási földrengés pusztított a világnak az egyik legszegényebb országában, annak is a fővárosában. Egészen megdöbbentő ilyen csapásról hallani, még úgy is, hogyha csak a becsült számokat halljuk. Nem akarok túl sokat beszélni róla, de néhány számot mégis említenék. A városban, ahol a földrengés történt, 2 millióan laknak. Azt mondják, hogy körülbelül 1,5 millióra tehető azoknak a száma, akik elveszítették az otthonukat a földrengés következtében. Ők az utcára kerültek. Ezen gondolkodtam este, amikor lefeküdtem, és kicsit hideg volt a szobában, jól magamra húztam a takarót, és azon gondolkodtam, hogy vajon hányan vannak most ott, akik ezt nem tudják megtenni. Hányan vannak, akik nem tudnak biztonságos helyre húzódni. Azt mondják, legalább 1,5 millióan. A főváros épületeinek körülbelül a 70%-a romba dőlt. És a belügyminiszter azt mondja, hogy akik az életükkel fizettek ebben a tragédiában, ők lehet, hogy vannak 200 000-en is. Ezek mellett még van 250 000 sebesült. És ki tudja, hogy még ki mindenkiről fog kiderülni, hogy vagy elhunyt ebben a katasztrófában, vagy pedig megsebesült. Ahogy telik az idő, egyre fogy a remény arra, hogy újabb túlélőket találnak. Tehát ezek a számok még mindig nőhetnek. Mindezt összegezve elmondhatjuk azt, hogy ha az adatok igazak, akkor a haiti földmozgás az egyik legtöbb áldozatot keltő földrengés volt a világon. Egy fővárosi árvaháznak az igazgatónője sajnálkozott így. Egyes iskolákban minden diákot megölt a természeti csapás. És ha nem a gyermekek, akkor a szüleik veszítették el az életüket. A korábbiaknál biztosan nagyobb lesz az árvák száma. Noha már így is nagyon sokan vannak. És persze van nagyon sok külföldön élő haiti származású ember is, akik pedig nagyon aggódnak a saját családjaik, szeretteik miatt. Egyikük ezt mondta, remélem, hogy az anyám megmenekült. A földrengés által leginkább sújtott negyedben él. Minden romba dőlt, el sem tudom hinni. Mondja egy nő, aki attól tart, hogy az egész családja odaveszett a földrengésbe. Megszakadt a telefonos összeköttetés az országgal, úgyhogy mindenki, aki távol él a hazájától, az most nagyon nagy bizonytalanságban van. Már a számokat nézve is egészen borzasztó ez az eset. Hát még, hogyha belegondolunk abba, hogy az áldozatoknak nem csak számuk van. Mindegyikük egy-egy önálló személyiség volt, egy külön világ. Mindenki olyan, akiért valakik sírnak, vagy hogyha még bizonytalanságban vannak, akkor talán ebben a pillanatban is remeg a lelkük érte. Jaj, csak élje túl, jaj, csak ne legyen baja. Nagyon sokan vannak bizonytalanságban saját szeretteik felől. És hogy hogyan viszonyulnak ehhez a kívülállók? Olvasgattam erről egy internetes fórumot. Vannak, akik imádkoznak, és sok bátorítást küldenek az ott élő embereknek, és biztosítják őket arról, hogy továbbra is fognak imádkozni értük, valahogy átvészeljék ezt a nagy katasztrófát. Olvastam egy olyan hozzászólást, amiből teljesen kitűnik, hogy valaki nagyon tanácstalan. Így kezdi. Miért? Négy kérdőjellel utána. Miért van az, hogy ez is, mint minden földrengés, cunami és más katasztrófák, mindig olyan országok lakóival történnek, akik egyébként is állandó hátrányban vannak. Újabb négy kérdőjel. Van olyan is, aki a saját kérdését ennél sokkal konkrétabban fogalmazza meg, bár már ebben is érzünk némi tartalmat Isten felé. A következő kérdező így fogalmaz. Azon gondolkodom, hogy miféle Istenünk van, aki a szegényt és a gyengét bünteti, ilyen súlyosan és ilyen gyakran. Mert nem ez a földrengés volt az első csapás, ami ezt az országot éri, hanem rendszeresek a hurrikánok és a tornádók is arrafele. Azt mondja, azon gondolkodom, miféle Istenünk van, aki ezt megteszi. Amikor ilyen híreket hall az ember, amikor felreppennek ezek a híradások, akkor nagyon sokan gondolják azt a világban, hogy ha Isten jó, akkor hogy lehet, hogy megenged ilyen szörnyű dolgokat? Levonják sokan a következtetést, hogy Isten vagy nem létezik, vagy ha igen, akkor nem lehet rá azt mondani, hogy jó. Különben nem engedné meg, hogy ilyen dolgok történjenek. Ha létezik is ez az Isten, akkor nekünk nincs rá szükségünk. Nekünk nem kell ez az Isten. Ha van is, én rám ne számítson. Én nem törődöm vele. Azt hiszem, hogy nekünk keresztényeknek, nekünk is meg kell vallanunk azt, hogy egy-egy ehhez hasonló élethelyzetben, ha ért már minket ilyen, vagy ha esetleg érni fog, akkor nekünk is juthat eszünkbe ilyen és ehhez hasonló kérdés. És néha úgy érezzük, hogy nagyon nehéz lenne bármit is mondani azoknak az embereknek, akik ilyen nagyon súlyos fájdalmat hordanak. Hogy jövünk mi ahhoz, hogy bármit is mondjunk ezeknek az embereknek? A mai napokban nagyon sokan botránkoztak meg az élő Istenben. Mégis most ezen a délelőttön álljon előttünk Jézusnak a szava, amelyet keresztelő Jánosnak mondott. Boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Hát először is, amit láthatunk ebből az igéből, az az, hogy akinek elvárásai vannak, az megbotránkozik. Mondhatjuk úgy is, hogy azok botránkoznak meg Jézusban, akiknek elvárásaik vannak feléje. Ezt akkor értettem meg igazán, amikor egy nyaralásra készültünk a családdal. Olaszország volt az úti célunk, és egy utazási irodán keresztül lefoglaltuk jó előre a szállást, egy bizonyos pénzösszeget kifizettünk, és abban bíztunk, hogy egy bizonyos összegért, bizonyos szintű ellátásban lehet majd részünk. Útnak is indultunk, amikor eljött az idő, hosszú volt az út, fáradtak voltunk, amikor megérkeztünk. Mikor odaértünk, még nem foglalhattuk el a szállásunkat, mert nem volt kitakarítva, de lehet, hogy jobb lett volna, hogyha nem látjuk azt a takarítást, ami ott zajlik. Miután fölmosta a takarítónő az egész lakást, az egész apartmant, dolga végeztével a felmosó vizet beleöntötte a mosogatóba, és oda csavarta a felmosó rongyot is, ahol az edényeket mosogatják egyébként. Hát nagyon csalódottak voltunk. Volt egy összeg, amit kifizettünk, voltak elvárásaink ezért a pénzért, és nem, hogy azok nem teljesültek, hanem valami egészen botrányos dolgot láttunk ezek után. Hát Jézus felé is az embereknek vannak elvárásaik. Abban a korban, amikor Jézus itt ezen a földön járt, akkor nagyon konkrét váradalmaik voltak az embereknek. Ez volt a legfőbb vágyuk, hogy jöjjön el a Messiás. Isten népe ezért imádkozott, ezt várta. Jöjjön el az a felkent király, aki majd szabadulást hoz az ő népének, és aki majd uralkodik az ő népén. És efelé az eljövendő Messiás felé is kétféle váradalom volt a nép szívében. Az egyik az volt, hogy jöjjön el, és tegyen jót az ő népével. A másik pedig az volt, hogy ha majd eljön ez a Messiás, akkor igazságot tesz, és elhozza majd az ítéletet. volt is alapja ennek a kétféle váradalomnak, hiszen sok ószövetségi kijelentés szólt erről, hogyha majd eljön az eljövendő messiás, akkor milyen is lesz ő, mit is fog tenni. Hát erről olvastunk Ézsaiás könyvében, amikor maga a felkent, az Úr felkentje, a messiás szólal meg, azt mondja, hogy az Úr lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, és elmondja a saját programját. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek, hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Ez a része szól az ígéretnek arról, hogy majd a messiás jót tesz az emberekkel, elhozza azt a jót, amire vár az ő népe. De más oldala is van a váradalmaknak. Nem csak azt mondja, hogy hirdetem az Úr kegyelme esztendejét, hanem azt is, hogy Istenünk bosszú állása napját. Magyarul jönni fog az ítélet. És más proféciákban, jövendőlésekben is olvasunk arról, hogy majd a messiás, aki eljövendő, az elhozza a béke és az igazság korszakát. Azt az időszakot nagyon szépen írja a profécia, amikor majd az ő népe a kardjaiból kapákat készít, a lándzsákból pedig metsző késeket. Már többet nem lesz szükség ezekre, mert elhozza a békét az ő népének. Egy másik profécia azt mondja, hogy majd a messiás, aki eljön, ő majd vasvesszővel terelgeti a népeket. Majd összetöri a pogányokat, az Isten népe ellenségeit, mint a cserépedényeket. Hát ez a két váradalom élt a nép szívében a messiás felé. És maga keresztelő János is ezt prófétálta, hogy majd eljön a messiás, aki utána jön, aki nagyobb nála, akinek ez lesz majd az ismertető jele, hogy kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét. A gabonáját csűrébe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Hogyha ezt kibontjuk ezt a képet, akkor ebben is felismerjük, hogy az övéit megjutalmazza, az övéinek adja azt a jót, amit ők idáig vártak, amiről az ígéretek szóltak, az ő ellenségei pedig ítéletre kerülnek, és nem lesz irgalmas feléjük. Tehát keresztelő Jánosnak tömören összefoglalva ezek voltak az elvárásai, ugyanerről nem beszél, de bizonyára számított rá, hogy majd a messiás jót tesz az emberekkel, de sokkal hangsúlyosabbnak látta azt, hogy majd eljön és igazságot tesz. Azért is lehetett ez így, mert amikor János hall ezekről az eseményekről, akkor ő éppen azért nem tud személyesen elmenni Jézushoz, csak követek útján tud kommunikálni vele, mert éppen börtönben ül. Azért ül börtönben, mert Heródesnek, az uralkodónak megmerte mondani az Isten igazságát. Nem szabad neked a testvéred feleségével együtt élned. Hol van az igazság az országban, amikor valaki, aki az Isten ügyét képviseli, csak ezért börtönben kell, hogy szenvedjen. Mi már tudjuk a történet végét is, hogy keresztelő János már nem szabadult ki ebből a fogságból. Ő már ebben a börtönben meg is halt. Tehát várta keresztelő János az igazságtételt, és az Isten igazságos ítéletét, majd a messiás elhozza. Várta a bűnösök büntetését és az igazak jutalmazását. Várta Izraelnek a felszabadulását, a rómaiak előzését. Hogyan valósulhat meg a béke korszaka, hogyan valósulhat meg az igazság az Isten népének, amíg elnyomók uralkodnak az Isten gyermekein. És hozzá tartozott nagy valószínűséggel az ő váradalmaihoz az is, hogy Heródesnek, a gonosz uralkodónak, aki miatt ő börtönben ül, neki is meg kell dőlnie. Hát ilyen váradalmai voltak neki is, ezek voltak az elvárásai Jézussal szemben. És azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézus csak részben tett eleget ezeknek az elvárásoknak. Így kezdődött a felolvasott rész a Lukács evangéliumában. Mindezt hírül vitték Jánosnak tanítványai. Hát, hogy mi is volt ez a mindez, azt megtudjuk, hogyha elolvassuk a történet előtti szakaszt. Ott azt látjuk, hogy Jézus mivel foglalkozik. Mi az, amivel éppen el van foglalva? Olvasunk arról, hogy meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját. Egy óriási csodát tesz, olyat, amit senki más nem tehet, csak valaki, aki Istentől jött, aki az Istennek a küldötte, jót tesz valakivel. Aztán kicsit később meg arról olvasunk, hogy föltámasztja a Naimi ifjút. Kétszeresen is nagy dolog ez, amit itt Jézus tett. Először is jót tett azzal, akit föltámasztott, visszaadta neki az életét, a földi életét. Másodszor pedig megmutatta azt, hogy mennyire fontosak neki az elesettek, az özvegyek. Annak a szegény özvegyasszonynak ez a fiú volt az egyetlen támasza. Ezt adta vissza neki. És most, amikor éppen a tanítványok odaérkeznek, Keresztül János tanítványai Jézushoz érkeznek, Jézus akkor is ezzel foglalatoskodik, hogy betegeket gyógyít, tisztátalan lelkektől gyötört embereket tisztít meg. De nem látjuk azt, hogy Jézus igazságot tenne. Ezek a tanítványok, akik beszámolnak Jánosnak Jézus cselekedeteiről, nem tudnak beszámolni arról, hogy megdöntötte volna a római birodalmat, vagy kiűzte volna őket legalább Izrael területéről. Nem tudnak beszámolni arról, hogy Heródes letaszította volna a trónról. Nem tudnak beszámolni arról sem, hogy most már csak az igazság uralkodik az egész országban. Hát, hogy ennek mi is a következménye? Az, hogy Keresztelő János elbizonytalanodik. És nem csak, hogy bizonytalan lesz, hanem csalódik is Jézusban. Megbotránkozik Jézusban. Most itt álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig azt, hogy nekünk vajon milyen elvárásaink vannak Jézussal szemben. Azt hiszem, hogy ha nem is mondjuk ki ennyire nyíltan, akkor is vannak bizonyos elvárásaink vele szemben. Mi is várjuk az igazságtételt. Várjuk azt, hogy majd Jézus igazat tesz. Majd megbünteti a bűnösöket. Nem is kell nagyon vájkálnunk mások életébe, ahhoz, hogy lássuk azt, hogy a bűnösöknek, azoknak, akiknek nincsen Istenük, nincsen erkölcsük, nincsen törvényük, mennyivel könnyebben megy. Akik még a saját bűneikben élnek, nem foglalkoznak azzal a megváltással, amit Isten elkészített nekünk, azoknak mennyivel jobban megy. Élhetnek minden kiskapuval, könnyen boldogulhatnak. A szívünk mélyén ott van a vágy, és ott van az elvárás. Jézus, hogyha valóban Úr, akkor igazságot tesz, és megbünteti ezeket az embereket. És várjuk az igazaknak a jutalmazását. Mindannyiunk szívében ott van. A tanítványok szívében is ott volt. Péter meg is kérdezte Jézustól, hogy mi mindent elhagytunk. Hát mit kapunk ezért cserében? És ami még a vágyunk nagyon sokszor, az, hogy szeretnénk az egyértelműséget. Nem szeretjük a bizonytalanságot a jövőt illetően. Olyan jó lenne látni előre az utat, hol és merre fog vezetni minket a mi Istenünk. Nem szeretjük, hogy a bizonytalanságban kell lennünk. És sajnos nekünk is meg kell állapítanunk azt, amit Keresztelő Jánosnak, hogy Jézus nem mindig azt teszi, amit mi várunk tőle. Várjuk az igazságtételt, várjuk a bűnösöknek a büntetését, de mégis azt kell, hogy lássuk, hogy aki az Isten nélkül él, könnyebben él. Jobban boldogul a világban. Várjuk azt, hogy az igazak megkapják a megjutalmazást. De mégis azt kell, hogy lássuk, hogy Krisztus követői nem hogy csak kevésbé boldogulnak, hanem még a világnak a gúnyolódását is el kell, hogy hordozzák. Az igaz nem, hogy jobban jár ebben a világban, hanem egyenesen csődbe megy. Ezt a saját családomban is megtapasztaltam. Szüleinknek volt egy vegyes kereskedésük a házunknak az alak sorában, ami egészen jól ment odáig, amíg hitre nem jutottak. Amikor azonban megértették azt, hogy ők Istennek a gyermekei, most már nem élhetnek úgy, ahogy eddig éltek, megértették azt is, hogy ez igaz kell, hogy legyen az ő vállalkozásukra is. Onnantól kezdve elkezdtek mindenről számlát szerezni, és elkezdtek mindent beütni rendesen a pénztárgépbe. Nem sokáig mehetett tovább az üzlet. Csődbe mentek, és más foglalkozás után kellett nézniük. Úgy tűnik, hogy ebben a világban az igaz embernek ez a sorsa. Nem, hogy könnyebben menne a dolga, mint azt várná, hanem elképzelhető, hogy egyenesen csődbe jut anyagi téren. És ugye nagyon szeretnénk az egyértelműséget, szeretnénk látni, hogy Isten merre fog vezetni bennünket. De nem, hogy nem látunk előre, hanem sokszor a következő lépésért is imádkoznunk kell. Isten nem mutatja meg nekünk nagy távlatokban az utat, hogy mikor pontosan mi fog történni velünk. Mi lesz a következmény annak, hogyha most engedelmeskedünk. Milyen nehézségekkel kell még számolnunk az úton. Látunk valamit, látjuk a végcélt, de a részleteket Isten nem bízza ránk. Előfordulhat, hogy csalódunk Jézusban. Vannak a mi elvárásaink, és sokszor valami egészen mást kapunk Jézustól. Tudjuk azt, hogy Jézus Isten fia, megtapasztaltuk, érezzük a saját bőrünkön, látjuk mindazt, amit velünk tett, és ennek ellenére elképzelhető, hogy megbotránkozunk benne. A megbotránkozás tulajdonképpen az elesésnek a képét is tartalmazza, mint amikor valaki átesik egy kövön. És ennek pedig a következménye az, hogy nem tudunk igazán hinni Jézusban. Ennek az oka nagyon sok esetben az, hogy Jézus nem olyannak látjuk, amilyennek mi látni szeretnénk. Ezért csalódunk Jézusban. Ő másnak bizonyul, mint amilyennek mi elképzeljük. És mindez ugye azért lehetséges, mert túl fontosak a mi számunkra a saját elvárásaink. Másodszor azért van egy örömüzenet ebben az igében, mégpedig az, hogy van olyan ember, aki nem botránkozik meg. Jézus azt mondja, hogy boldog, aki nem botránkozik meg bennem. És hát, hogy ki is az az ember, aki nem botránkozik meg ő benne, arra azt mondhatjuk, hogy az, akinek a kételjeit Jézus oszlatja el. Boldog az az ember, aki nem botránkozik meg Jézusban, mert a kételjeit ő eloszlatja. Nagyon nagy tanulság a mi számunkra, hogy szabad kételkedni. Már megijednénk, amikor olvassuk azt, hogy milyen könnyű csalódni Jézusban. Milyen könnyű kételkedni. Van-e közöttünk olyan, aki még soha nem kételkedett? Szabad kételkedni. Keresztelő Jánosnak is szabad volt kételkednie. Pedig ő aztán igazán világos kijelentést kapott. Ő a mennyből hallotta ezt Jézusra nézve, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Kaphat-e valaki ennél nagyobb kijelentést arról, hogy kicsoda Jézus? Maga az Atya jelentette ki keresztelő János füle hallatára. Ő a fiú Isten. Ha valakitől, akkor aztán tőle el lehetett volna várni azt, hogy ne kételkedjen Jézusban. Ne kételkedjen abban, hogy kicsoda ő. De hogy mennyire szabad kételkedni, ezt látjuk Jézusnak a válaszán. Nem azt látjuk, hogy megszidja Jánost. János, még te is kételkedsz? Hogy gondolhatod ezt? Hát nem volt elég nagy kijelentés a számodra, amit hallottál? Egyetlen egy rossz szót nem hallunk János felé. Sokkal inkább azt látjuk, hogy milyen nagy szeretettel és odafigyeléssel gondoskodik Jánosról. Nem kioktatja, nem felvilágosítja, hanem szelíden és óvatosan rávezeti a helyes válaszra. És még egy ígérethez is tesz hozzá. Azt mondja, boldog vagy. Boldogok azok, akik nem botránkoznak meg bennem. Hát, hogy hogyan is vezeti rá Jézus Jánost arra, hogy kicsoda ő, ezt látjuk ebben a mondatában. Menjetek el, vigyétek hírű Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Mint hogyha azt mondaná Jánosnak, hogy János, nézz körül. Igaz, most nem vagy itt személyesen, akkor tájékozódj a tanítványaittól. Nyisd ki a szemedet, és lásd meg, hogy mi történik itt. Amit látsz, betegek gyógyulnak, szegényeknek hirdetik az örömhírt, az elesetteket felemelik, isteni csodák ezek. Az emberekkel jó dolgok történnek, jót teszek a rám bízottakkal. Amit itt látsz, az nem más, mint az, hogy az ígéreteknek az egyik fele éppen most a szemed láttára teljesedik be. Én vagyok az, akiről Ézsaiás prófétált. És az, hogy most ezt látod, hogy most látod az ígéretek egyik felének a beteljesedését, ez most legyen neked egyelőre elég garancia arra, hogy az ígéretek másik fele sem fog csorbát szenvedni. Legyen neked most egyelőre elég ennyi, hogy most jót teszek, most betöltöm az ígéreteknek ezt a felét, hidd el, hogy az Isten igazsága sem fog csorbát szenvedni. Eljön majd az idő, amikor az megnyilvánul. És Jézus ezen keresztül nekünk is ezt mondja. elbizonytalanodtál, csalódtál bennem, másnak gondoltál, mint amilyen valójában vagyok. Most talán hezitálsz, és nem tudod eldönteni, hogy érdemes-e ennyi áldozatot hozni értem. Hát nézz körül, nyisd ki a szemedet, nézz végig az eddigi életeden, nézd meg azt, hogy mennyi csodát tettem veled idáig. Halott voltál a bűneidben. Erről a Szentírás nagyon világos tanítást ad nekünk. Az ember Isten nélkül halott a bűneiben. Te is halott voltál a bűnödben. Én nem mondtam le rólad. Én megkerestelek. Utánad mentem a legnagyobb mélységbe. Megtaláltalak, de te még mindig nem akartál hallani rólam. Szólongattalak újra és újra. Testvérek, megdöbbentő, hogyha végig gondolunk azon, hogy hányszor és hányszor szólt hozzánk az Isten, mire végül meghallottuk az ő hívását. Hány embert küldött azért, hogy hozzá vezessen bennünket. Hányszor szólt hozzánk az ő igéjén keresztül, akár testvéreken keresztül, akár a Szentírást olvasva, akár egy-egy feliratot megpillantva valahol, akár a történelem tanulmányozásában, akár személyes csodákon keresztül, amiket átéltünk, megint megmenekültem. Megint egy nagyon nehéz helyzetből hozott ki az Isten. Hányszor is, hányszor szólongatott, mire végül meghallottuk az ő szavát. Jézus azt mondja, nézd végig az életeden. Én megkerestelek, megszólítottalak, de még ez még mindig nem volt elég. Újjá szültelek téged az én szent lelkem által. Elértem azt, hogy a számodra is élő valóság legyen a megváltás. Ne csak egy szép történet, amit valamikor nagyon régen megírtak, hanem ehhez neked is közöd legyen. Érezd a saját bőrödön ennek a hasznát. Hányszor vezettelek, hányszor óvtalak meg kísértések között, támadások között. Meddig vezettelek már a megszentelődésnek az útján. Milyen megtapasztalásaid voltak már, hogy eddig ez nem ment, most már velem ez is megy, és én üdvözítelek téged. Kételkedsz? Csalódtál? Kétségbe vagy esve? Az eddigi csodák, amiket eddig tettem veled. Most legyen elég garancia. Most legyen neked elég garancia, arra nézve, hogy a többi ígéret is valóra fog válni. És hogy milyen ígéreteink vannak a jövőre nézve. Csodálatos ezekkel foglalkozni, ezekkel az ígéreteivel Istennek. Azt olvassuk az ő igéjében, hogy eljön majd az az idő, amikor vége lesz minden igazságtalanságnak, vége lesz minden fájdalomnak és minden szomorúságnak. Eljön az az idő, amikor nem kell majd amiatt bosszankodnunk, hogy az istentelen embernek miért megy jobban. Eljön az idő, amikor nem kell, hogy azt érezzük, hogy én mindent odaadtam az Úrért, és kevés, amit cserébe kaptam érte. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor már most is így látjuk, hogy ez nem így van. És eljön majd az az idő, amikor nem lesz több könny, nem lesz több fájdalom, nem lesz több halál, nincs több katasztrófa, hanem csak az Istennel való boldog és kielégült öröm. Most ezt még nem látjuk, ebből csak keveset látunk. De Isten megígérte, eljön ez az idő, meg lesz. És hogy ez valóban így lesz, arra nekünk garancia mindaz, amit idáig tett velünk. Mindaz, akinek kijelentette magát, és az a hűség, amit megmutatott nekünk önmagáról. Van bocsánat a kételkedésre tehát. Lehet kételkedni, de van rá bocsánat. Van bocsánat a megbotránkozásra is. Arra is van bocsánat, hogyha nem tudok megfelelően hinni Jézusban. Nézzük csak meg a tanítványokat. 3 éven keresztül követték Jézust. Vele voltak mindenhol. Látták a nagyobbnál nagyobb csodákat. Egyértelműen látták, hogy kicsoda Jézus. Megmutatta magát nekik. Mégis azt olvassuk, hogy a keresztnél valamennyien megbotránkoznak benne. Mindenkinek elfogyatkozik a hite. Mindannyian elhagyták őt. De nézzük meg azt is, hogy Isten mi mindent tett még utána ezekkel a tanítványokkal. Hogyan ment utánuk, hogyan gazdagította meg őket a feltámadott Jézussal való találkozással, és hogyan állította helyre az ő hitüket. Nincs ebbe semmi érdemük ezeknek a tanítványoknak. Nem az ő érdemük az a munka, ami ezután történt. Nem ők hozták létre az egyházat. Mégis Isten megkönnyörült rajtuk, lehajolt hozzájuk, helyreállította őket, és a saját munkáját végzi rajtuk keresztül. Hát nekünk is ez a reménységünk. Nem katasztrófa, hogyha összetört a hitünk. Nem tragédia, hogyha most éppen nem tudunk Jézusban úgy hinni, ahogy kellene. De fogadjuk el az ő helyreállítását. Engedjük, hogy munkálkodjon az életünkben. Engedjük, hogy a Szent Lelkével gyógyítson minket, gyógyítsa a mi sebeinket, a mi kételkedéseinket. És végül ez a történet még egy dologra figyelmeztet bennünket nagyon szelíden. Ez pedig az, hogy a lényeg nem az, amit én várok Jézustól. Sokkal inkább az, amit ő vár én tőlem. Nagyon szereptévesztettek vagyunk, hogyha Jézusra öntjük a mi elvárásainkat, és aztán felelősségre vonjuk, hogy miért nem teljesítette ezeket. A döntő kérdés nem az, hogy én mit várok Jézustól, hanem mi az ő terve, mi az ő szándéka én velem. Kéri, várja az, hogy higgyünk benne. Várja az, hogy engedelmeskedjünk neki. Kéri a mi szeretetünket. Vizsgáljuk meg magunkat. Valóban a helyünkön vagyunk. Valóban van hitünk. Akkor van igazán szükség a hitre, amikor a látszat valami másról beszél. Ma a világban a látszat nem arról beszél, hogy Jézus él és uralkodik. De van-e hitünk? Maradt-e még hitünk? Hogy lássuk, érezzük, hogy Jézus uralkodik. És bár a látszat nem erről beszél, mégis a világ történelme eseményei, még a katasztrófák is az ő kezében vannak. Nem az ördög garázdálkodik, nem ő egy kegyetlen Isten. Lehet, hogy vannak dolgok, amiket most még nem értünk. De akkor is legyen elég nekünk az, hogy ő él, uralkodik, és azt mondja magáról, hogy ő jó. Adja Isten, hogy ővele együtt legyünk túl a mi kételkedéseinken. És adja Isten, hogy mások számára is tudjunk róla úgy beszélni, amilyen ő valójában. Tudjuk Jézust hitelesen felmutatni, és olyan jó lenne, hogyha az egész életünk erről beszélne. Hogy Krisztus él, Krisztus uralkodik, az én életemben is ő az Úr, és jó hozzá tartozni. Ha az övé vagyok, a legnagyobb természeti katasztrófa is csak hozzávisz közelebb. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen. Ige hirdetésre válaszképpen énekeljük a 254. dicséretünk első és ötödik versét. A 254. dicséret első verse így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat.
bizonnyal tudjátok. Benne bízok emberek, mint boldogok.
Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, nagyon hálásak vagyunk neked azért, mert ma is jöhetünk hozzád, mert hallottuk a te igédet, ami talán megítélt bennünket, ami talán rámutatott fájó pontokra az életünkben, és jöhetünk hozzád a mi kételjeinkkel, kétségeinkkel, hozhatjuk eléd a mi minden félelmünket a jövőtől, a csapásoktól, bajoktól, olyan dolgoktól, amelyeket nem tudunk kiszámítani. Urunk, olyan jó, hogy te megengeded nekünk azt, hogy legyenek kérdéseink, és te hajlandó vagy beszélni velünk ezekről a kérdésekről. Köszönjük neked azt, hogy te nem akarod tétlenül nézni, hogy az ördög megbénít minket a mi félelmeinkkel. Köszönjük neked, hogy ahogyan Keresztelő Jánossal szelíden és szeretettel bántál és helyreállítottad őt, az ő beteg és kétségbe esett hitét, te hajlandó vagy velünk is megtenni mindezt. Kérünk téged most azért, hogy legyél minden testvérünkkel, akik most ilyen kérdésekkel küszködnek. Hozzuk eléd a mi életünket, a mi szívünket, az a sok vihart, ami benne zajlik, és kérünk azért, hogy te legyél Úr rajta, te a csendességet, te csendesítsd le a kétségeket, és add azt a biztos meggyőződést, hogy valóban lássunk téged úgy, mint az Atya egyszülöttjét. Köszönjük, Urunk, mindazt a csodát, amit idáig végbe vittél a mi életünkben. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk hittel kapaszkodni te beléd, és hittel várni mindazt, amit ezután végzel a mi életünkben, amit ezután hozol el a mi számunkra, amiről csak dadogva írnak a szentírók is, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt készítetted nekünk. Hát, hogy tudjunk ebben a jövőbeli reménységbe kapaszkodni, és ez adjon nekünk reményt a mostani hétköznapokban is. Hozzuk eléd mindazokat, akik szenvednek most napjainkban. Hozzuk eléd az áldozatoknak a hozzátartozóit, akikben fölmerül ugyanez a kérdés, miféle Isten vagy te, hogy mindezt megengeded. Kérünk téged, hogy most hajolj közel hozzájuk, és hadd érezzék meg a te szeretetedet, a te jóságodat és a te gyógyító kezedet. Kérünk téged a szenvedőkért, hogy enyhíts a szenvedésükön, és te legyél úrrá ott is a káoszon. Te segíts ennek az egész nyomorult országnak talpra állni. És kérünk most így saját magunkért, a saját országunkért is, és a saját környezetünkben élő emberekért. Te segíts talpra állni, te segíts téged látni, olyannak, amilyen valójában vagy, nem amilyennek mi elképzelünk, hanem amilyennek te bemutatkozol. Hát, hogy ne kényszerítsünk, és másoknak is hitelesen mutassunk fel, és mások számára se kényszerítsünk bele téged egy dobozba, és ne beszéljünk rólad hiteltelenül. Az életünk bizonyságtétel is hadd legyen hiteles. Kérünk téged ezért. Könyörgünk a gyülekezet minden betegéért, gyászolójáért. Őket is te gyógyítsad, hajolj közel hozzájuk, és hadd érezzék meg a te szeretetedet. Így kérünk téged, hogy legyél az egész gyülekezetnek, egész keresztény népünknek, és Magyarországunknak is őriző pásztora. Amen. Imádkozunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, most helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket, amelyek főgondnok úr fog felolvasni nekünk.
Áldás békesség testvérek, ma én vagyok a hírmondó. Gyülekezeti alkalmainkat az említsem először is. Kezdem a megszokott rendszerén 17 órakor gyülekezeti hittanórára kerül sor, 18 órakor pedig közösségi biblia óra kedden este a szokott időben, de egy különleges alkalom van. Vendégünk lesz dr. Cseszi Krisztina, aki kettős minőségben jön hozzá, úgy mint orvos és úgy mint misszionárius, Zambiában végező missziói munkát és az ottani helyzetről, ottani áldozatos munkáról számol be első kézből, és igen, megrendítő módon tud képviselni, hogy milyen óriási feladat ilyen körülmények között helytállni, és milyen óriási szükség van erre a munkára. Úgyhogy szeretettel várunk és hívunk mindenkit kedden este 6 órára erre a különleges biblia órára. Péntek a következő nap, amikor gyülekezetünkben sok minden történik, 15 óra 30-kor várjuk az elsőéves konfirmandusokat. Rá egy órára 16:30-ra a másodéveseket, és 18 órától pedig ifi van. Az ifjúsági óra is most különleges lesz, annyiban, hogy filmklub lesz ezen az évben, és éppen ezért pontosan érkezést kérünk az ifjaktól, hiszen a mozit sem szabad lemésni, biblia órán is igaz ez, de a mozi pontban elkezdődik. Mostanában szokott rendben 9 óra 30-kor gyülekezünk össze, megint az Urat dicsérni Isten tiszteletre, és mint tudott, Isten tiszteletünkkel párhuzamosan gyermekórák is zajlanak. Ezúttal hadd legyen szabad a pénzügyeinek egy külön részéről pár szót mondanom. Tudod, hogy közhasznú alapítvány, ami templomépítő alapítványunk, ebben az esztendőben is várunk és előre köszönjük mindazoknak, akik háttérként segítik azt, hogy a gyülekezetet az alapítvány tovább tudja segíteni, akik adó jóváírások, igazolást szeretnének a tavalyi befizetéseikről kapni. Ne feledkezzenek el róla, hogy pontos adatokat le kell adni, mert ha valaki ezt nem tette volna meg, keresse a módját, hogy időben ez eljusson, hogy ki tudjuk állítani az erről szóló igazolást. Ugye a gyülekezet előtt hirdettünk, de óriási dolog az, hogy az elmúlt esztendőben is csak az 1%-okból több mint 1.100.000 forintot kapott a gyülekezet, ami az adósság törlesztésünket segítette. Ez megint aktuális, adózóknak hadd föl a figyelmét, és szóval ezt továbbadni barátoknak, kollégáknak is, hogy ezt az 1%-ocskát ne veszítsük el, mert minél nagyobb körből kormányozunk ide az alapítványokat, ez minden technikai részben megtudható a gyülekezeti kiáratnál, vagy a iratterjesztéssel. Hadd legyenek szabad mondanom, hogy gyülekezetünk lelkipásztora, ha ide gondol, de nincs itt közöttünk, Csolpadkertben vesz részt Isten tiszteleten, ahol családi körben keresztelői zajlik, onnan küldje a gyülekezetnek köszöntését, és hadd legyen szabad egyébként a gyülekezetnek bemutatnom is, és megköszönni a szolgálatát is. Nagybér Tibor, nagy tiszteletű úrnak, a Káposztás megyeni gyülekezetnek a beosztott lelkésze. Ha valaki nem tudná pontosan, Káposztás megye szinte egy magasságban van velünk, csak éppen a túloldalán. Ők is lakótelepi gyülekezet és templomépítő gyülekezet. Gondoljuk rájuk nagy szeretettel és sok imádsággal, mert ő rajtuk még rajtuk nehezelik a templom befejezésének a teljes gondja, de kívánjuk szívből, szeretettel, hogy minél hamarabb ott is az Isten dicsérete megvalósuljon a falak között is, és nem csak a falakon kívül. Nagyvéd nagytisztelt úrnak meg személyesen szeretnénk megköszönni a szolgálatát, köszönjük, hogy itt volt. Erősítse, gazdagítsa, az útján, a szolgálati útján, és váljék az Úristennek lánglelkű ige hirdetőjévé, bárhol is lesz a szolgálati helye a jövőben. Jelenleg a szomszéd vár, a legészaki budai református őrállóhely üzeni a legészaki pesti református őrállóhelynek, hogy az Úristen áldása kísérje a gyülekezet életét. És ezt szeretném mondani befejezésül, ahogy lelki pásztorunk szoktam mondani, ez a kívánságot saját magunknak is. Az Úr legyen gyülekezetünk bővítő pásztora. Áldozásában.
Szépen köszönöm a köszöntő szavakat, és ígérem, hogy átadom a káposztásmegyerieknek is. Egyetlen tisztem maradt, hogy én is elmondjam a káposztásmegyeriek üdvözletét. Nagyon sok áldást kívánnak a gyülekezetnek, a gyülekezet szolgálóinak, résztvevőinek, a kicsinyektől nagyokig. Mindenkit Isten éltessen nagyon sokáig, és tapasztalják meg Isten gazdag áldását minden munkában, minden szolgálatban, ami a gyülekezetben zajlik. Jó itt lenni, és jó látni, hogy majd egyszer milyen lesz, hogy a tető lesz a templom tetején, Káposztásmegyeren is. Nagyon, nagyon örülünk együtt a békásmegyeri testvérek, hogy itt mindez már megvalósult, Isten legyen áldott érte. Most pedig legyen Isten tiszteletünk záró éneke a 227. dicséret első 4 verse. 227. dicséret első verse így kezdődik. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya óhajtozik.
Oh.